Itt van velünk telefonon dr. Matos Lajos, kardiológus, főorvos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az erekről fogunk beszélgetni, hogy mit tudunk tenni az ereinkért, hogy az rugalmasabbak legyenek, illetve ne messzesedjenek. Mit kell lennünk hozzá?
Csak azt tudjuk elérni, és ez a legfontosabb, hogy olyan rugalmasak maradjanak, mint amilyennek fiatalkorban mindenkinek az erei. Úgyhogy itt arról van szó, hogy megőrizni amennyire lehet, és ez se lehet tökéletesen és mindörökkönörökké, mert könyörtelenül és óhatatlanul és megállíthatatlanul mindenkinél egy bizonyos mértékig az erek merevebbé válnak akkor előre haladtával, ezen nem tudunk alapvetően és strukturálisan változtatni.
De hát azért ezt a folyamatot lassítani fogjuk, akkor, hogyha odafigyelünk arra, között, hogy mit eszünk, mit kell lennünk hozzá?
Hát természetesen az első tétel az, hogy mindent. Az ember az egy olyan mindennevő élőlény, legközelebb álló rokonunk igazság szerint a disznó. És olyan vegyes táplálkozású élőlények vagyunk, akik mindent ehetnek, sőt, egyenek is. Itt tulajdonképpen az arányok döntik el azt, hogy valaki egészségesen táplálkozik, vagy nem. A mai élet más táplálkozást kíván meg, mint amire visszaemlékszünk, vagy hallottuk, hogy nagyapáink, dédapáink, akik egész nap kaszáltak, meg arattak, azok mit tettek és mennyit tettek.
Én azt javaslom, hogyha már ez itt szóba került, akkor alkossunk két csoportot.
Igen.
Az egyik a fizikai munkát végzők, a másik pedig a szellemi munkát végzők csoportja. Mit tegyen, vagy mit tehet az, és mit ehet az, aki szellemi munkát végez?
Itt arról van szó, hogy mindenki tehát, tulajdonképpen minden tehet, az egyetlen, hogy az egészségesnek ma tartott étel, az sok gyümölcsöt, zöldséget tartalmaz, ennek megfelelően sok rostot, sok vitamint, de természetes vitamint, és minél kevesebb telített zsírt, tehát állati zsiradékot, vagyis nagyon helyes az, és ez mindenkire vonatkozik, akár fizikai munkát végez, akár szellemi munkát, hogy az étele az lehetőleg sok többszörösen telítetlen zsírt, vagyis olajat tartalmazzon, mint például, ami a halban van. Az egészséges étrendben benne van az, hogy hetenként kétszer-háromszor fogyasszunk halat például.
Az előbb már beszéltünk arról, hogy régebben a dédapáink, amikor a mezőn dolgoztak, más ettek. A szalonna az abszolút mértékben a hagymával belefért. Tehát aki fizikai munkát végez, megengedheti magának azt, hogy zsírosabban étkezzen?
Inkább arról van szó, hogy miután a zsíros étellel lehet a legnagyobb kalóriát bevinni kis volumenben, ezért ez így alakult ki természetesen és okosan. De ma nem muszáj, ugyanakkor nem tiltott bárki is abát szalonnát egyen időnként hagymával, hogyha nem zavar senkit a környezetében az a illatfelhő, amit áraszt. De az a lényeg, hogy ne egyen sokat, és ne minden nap ezt tegye.
Az előbb ugye mondta, hogy az érrendszerünk karbantartásához elengedhetetlen a zöldség és a gyümölcs.
Igen.
Elegendő az mondjuk, hogyha hetente egy zöldségnapot beiktatunk?
Nem.
Vagy
minden nap együnk gyümölcsöt, zöldséget minden étkezésnél lehetőleg. De legalábbis minden nap, ha nem is minden étkezés alkalmával, de naponta, hát a testsúlyunknak megfelelően, arányosan, ugye néhány adagnyit. Az adagnyit azt nagyon könnyű úgy mérni, hogy az ember megnézi az öklét, és naponta néhány ökölnyi gyümölcsöt, zöldséget szíveskedjünk elfogyasztani különböző formában, lehetőleg minél több nyers gyümölcs, nyers zöldség, vagy alig agyonfőzött zöldség formájában. Például ugye a távol-keleti konyhában a wok technikával elkészített zöldség az alig van összefőzve. A itteni hagyományos magyar konyhában sajnos a különböző főzelékek és egyebek során agyonfőzzük a különböző zöldségeket, és akkor ez nagyon sokat veszít abból az értékből, ami egyébként volna.
Tehát a vitaminveszteség.
A vitaminveszteség és a rost is szétmegy, jobb, ha minél nyersebben, minél kevésbé szétaprítva esszük meg azt a zöldséget, fogyasztjuk el, és gyümölcsöt, amit célszerű, hogy mondottam, minden nap fogyasztani.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Frivolt Ferenccel, a Biokosár Ökomagazin felelős szerkesztőjével ma a génmódosított élelmiszerekről fogunk beszélgetni, pontosabban a törvényi szabályozásáról és a törvényi hátteréről, ugyanis az aktualitását ennek az adja, hogy Magyarországon is, mint hogyha mozgolódás lenne ebben a kérdésben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is! Hát sajnos van mozgolódás, mi annak örülnénk, hogyha ez az egész kérdés hibernálva lett volna, mint ahogy volt is egy moratórium, vagy hát még, hál' Istennek még van, csak nagyon erős a gyanú és nagy a félelem, hogy ez gyakorlatilag véget ér.
Moratórium az meddig tart?
A moratórium hát visszavonásig tart, tulajdonképpen még életben van, és a lényege az, hogy nem lehet termelésbe fogni génmanipulált szervezeteket, csak kísérleti céllal bizonyos ellenőrzött körülmények között tudományos kísérletek végzésére van megengedve.
A másik része a mondatának ugye úgy hangzott, hogy az a gyanú, hogy erős a gyanú, hogy mozgolódás van, és ezt a moratóriumot fel akarják oldani.
Hát igen, úgy néz ki, szóval minél rosszabbul megy az országnak, annál nagyobbak az esélyei a génmanipulált szervezetekkel operáló vállalkozásoknak, hiszen iszonyatos nagy pénz van benne világszerte. Magyarországnak pedig egy tragédia lenne, ha ezt engedélyeznék és bevezetnék. És ez nem csak a zöld szemlélet mondatja velem, ebben minden normálisan gondolkodó tudományos szakértő is egyetért, kivéve azokat, akik hát ebből próbálnak megélni.
És milyen bizonyítékok vannak arra, hogy fel akarja oldani ezt a moratóriumot?
Parlamenten belül szivárogtak ki tulajdonképpen vélemények, amelyek nagyon erősen ebbe az irányba, tehát komoly lobby érdekek működnek közre, hogy ez a moratórium feloldásra kerüljön, és hivatkoznak európai példákra. Persze vannak példák, vannak ellenpéldák, tehát pontosan az újonnan csatlakozott országok közül a legnagyobb Lengyelország szigorúan elvetette még a gondolatát is annak, hogy bármiféle engedményt tegyenek génmanipulált szervezetek ügyében.
Aki támogatja a génmódosított élelmiszereket, az mivel érvel?
Hát az a érvel elsődlegesen, hogy nincsen bizonyítva ennek a veszélyessége. Na most általában azért, hogyha valamilyen veszélyforrásról beszélünk, akkor a tisztességes gondolkodás azt kívánja meg, hogy nem ennek a veszélyességét kellene mindenáron bizonyítani, hanem a veszélytelenségét, hiszen hogyha a veszélyességének bármiféle szintű kockázata is megjelenik, akkor egyáltalán ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát a szellemet kiengedni a palackból, hiszen annyira kezdetlegesek a vizsgálatok nagy része viszont éppen azok által finanszírozott, akiknek az érdekük ennek a bevezetése, úgyhogy a tárgyilagosságról szó sem lehet. Hát legutóbb, nem is legutóbb, szóval kb. 10 éve pusztai professzor Angliában végezte a lehető legkomolyabb, legmélyebb kutatásokat, amelyek alapján rájött, hogy borzalmas nagy károkat tud okozni ez az egész módszer. És hát Magyarországon pedig teljességgel értelmetlen, hiszen ezt az egész génmanipulációs históriát azért találták ki, hogy a kedvezőtlen termő helyi adottságokkal rendelkező területeken is lehessen nagy hozamokat elérni, biztonsággal termelni. Tehát egy sereg olyan dolgot tud ez az egész génmanipulált história, amire Magyarországnak nincs szüksége, hiszen kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezünk. Tehát igazából a termés növekedés, amire szoktak hivatkozni, hát maximum egy 10% lehet, amiért abszolút felesleges és értelmetlen az egészet bevezetni, hiszen ennek a lényegesen nagyságrendekkel haladja meg az esetleges hozamát.
Illetve érdekes talán még egy dologról beszélnünk ezzel kapcsolatban, a legutóbbi kísérletek, orosz kísérletek milyen eredményt hoztak, mire vezettek?
Hát tragédia volt, és azért hivatkozunk itt most az újságban is az orosz kísérletekre, mert ugye a jelenlegi álláspont szerint azért oda kell figyelni a keleti szomszédainkra, most mi odafigyeltünk, és ennek kapcsán kiderült az, hogy patkánykísérletek során egészen drámai hatásokat eredményezett. Az átlag elhullás normál esetben a normál táplálásnál 10% alatti volt, a génmanipulációjával való etetésnél ez az elhullás fölment 70%-ra, szóval rá is különbségek jelentkeztek.
Mekkora mennyiségben, mennyi idő alatt ment végbe ez?
Ez gyakorlatilag egy generáció alatt ment végbe. Tehát, hogyha ezt még, hogyha a mutáns hatást is figyelembe vették volna, és többszörös generáción keresztül folytatott sorozatos etetések és vizsgálatok lettek volna, akkor feltehető, és hát erre vannak is folyamatban vizsgálatok, akkor az eredmény az még lesújtóbb és szomorítóbb.
Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban már fogyasztanak génmódosított élelmiszereket, és nincs ilyen
hatás. Hát ennek a terjedő hatását, gyakorlatilag nagyon szertágazó vizsgálatoknak kellene bizonyítani, és az pusztai professzor be is bizonyította. Na most őt is elérte majd, hogy nem a tetleges fenyegetettségnek az állapota is, amiről legutóbb is itt a GMO elleni tiltakozásra összegyűlt civil szervezetek fórumán beszámolt. Most a biogazdálkodás szempontján jelent az, hogy a biogazdálkodás alaprendszere kimondja azt, hogy a génmanipulált szervezetek nem elfogadhatóak. Most miután gyakorlatilag sem országhatárokat, sem gazdálkodási mód különbség a határait nem tekint szerint nem tartja tiszteletben a GMO, így a bioterületekre való átsodródása is beláthatatlan veszélyekkel jár, és ez még ezen túlmenően egy olyan negatív hatást is eredményez, hogy az ellenfeleink majd fognak visszamutogatni, hogy lám-lám a bióban sincs igazából génmanipulációmentes termék, ami persze nyilván nem a biónak róható fel, hanem pontosan az ellenfeleknek.
Taladó. Kalandozások a gasztronómia világában.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meghathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-2626-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Búcsúzom a felelős szerkesztő Illis László nevében. A szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.